Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Dollár vagy yuan? Tomboló protekcionizmus. Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk. Szervusz, jó reggelt!
Szia!
Igen, dollár vagy yuan, illetve hát még a nyersanyag szektor, ami izgalmas, és ami egy ilyen frontvonalat nyitott ugye a nagyhatalmak között. Az egyik oldalon Amerikában ott a dollár, a másik oldalon meg gyakorlatilag már a teljes nyersanyag kontroll. Hova vezet ez, vagy milyen küzdelem bontakozhat itt ki ebből a, nem is tudom, versengés, harc, háború?
Hát igen, mondhatjuk talán, hogy gazdasági háború. Az világos, hogy már évek óta egy ilyen multipoláris világrendről beszélhetünk, ahol nyilván van a hegemon USA-nak egy tábora, amit én mondjuk a G7-tel tudok nagyjából azonosítani, és van egy másik tábor, ami nyilván Kína vezetésével igyekszik ezt a dominanciát csökkenteni. És itt ugye többféleképpen is szokták mondani, hogy ezek a TRIX államok, tudjátok, ezek az összes olyan ország igazándiból, akit az USA már szankcionált, tehát Törökország, Oroszország, Irán, Kína, de én inkább...
Igen, és ez nagyon jó, mert az amerikaiak találták ki ezt a betűszót, tehát ezt a mozaik szót, hogy trikk, ami ugye azt jelenti, hogy trükköző országok,
de
Turkey, benne van Russia, India, China, vagy Irán, China, igen, úgyhogy...
Igen, de igazán, bocs, még egy másik mozaik szót tegyünk hozzá, szerintem sokkal fontosabb az, hogy mit csinál a BRICS, ami ugyebár Brazília, tehát Törökország helyett Brazília van benne, és Irán helyett India, és az volt egy fontos momentum, és előbb beszélgettünk múltkor veletek, hogy bővíteni akarják ezt a egyébként laza gazdasági, politikai együttműködést új tagállamokkal, és augusztus végén eljöttek hírek, hogy ugyebár itt ide beengedték, vagy hát be fogják engedni Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, egyébként Argentinát és Iránt is, szóval, hogy 6 taggal fog bővülni ez az amúgy laza együttműködés, aminek szerintem az egyik nagy következménye, hogy olajban kifejezetten egy meghatározó szerepe lesz ennek a szövetségnek, mert hogyha hát begondoltuk, hogy szaudiak, oroszok, egyébként Kína is viszonylag sok olajat termel, nyilván nem annyit, amennyit elhasznál, de számottevő, akkor látszik, hogy ebben egy ilyen dominanciájuk van, és akkor két fegyver van, szerintem két ilyen csodafegyver van a világon, az egyik oldalon a dollár, nyilván az amerikaiak kezébe, a másik a kelet kezébe pedig az olaj lesz ez a csodafegyver, és hát mind a kettőt igyekszik mindkét fél egy kicsit marginalizálni, tehát a keleten azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly dedollarizáció van, tehát a dollár jelentőségét igyekeznek csökkenteni, az USA meg igyekszik az olajárat viszonylag amennyire lehet lenyomni. Egyébként hozzáteszem, hogy nyilván az USA már önellátó olajban, de azért az egyáltalán nem mindegy neki, hogy milyen a világpiaci ára ennek az anyagnak, ennek a nyersanyagnak. Mm.
Oké, befektetési szempontból lehet ebből nyilván valamit nyerni, hogyha ezt jól látjuk, ezeket a mozgásokat, vagy a nyilatkozatok mögé látunk. Mit javasolsz?
Javasolni ugye semmit.
Igen, nem, azt rosszul kérdeztem, valóban. Te mit gondolsz, hogy lehet esetleg gondolkodni?
Szerintem, hogyha alapvetően ebben a dimenzióban gondolkozunk, akkor az tényleg ilyen, tehát ha belegondoltuk, hogy a BRICS ország, a világ népesség 42%, a kereskedelem 18% és a GDP 30% volt eddig is, most ez még egyébként kiegészül 6 olyan országgal, ami azért viszonylag népes, ez az OPEC kapacitásának 63%-át fedi le. Tehát egy domináns szereplője lesz, hogyha tényleg az együttműködés megvalósul rendesen. Nyilván ezeknek az országoknak az az érdeke, hogy magas olajár legyen. A Amerikában egy év múlva választások jönnek, választást viszonylag nagyon nehéz nyerni úgy, hogyha nagyon magasak az olajárak, és recesszió van a világban. Tehát, hogyha esetleg ezek az országok bármilyen okból a olaját kicsit magasabbra felteszik, és ugye az OPEC-nek van lehetősége, mert évek óta azért néha csinálgatják, akkor azért ugye a Biden adminisztrációnak lesznek nehezebb napjai, az, az szinte biztos. Az is szinte biztos, hogy egy republikánus elnök sok szempontból lazább lesz, mint a mostani demokrata adminisztráció. Mondjuk például ez az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban. Az biztos viszont, hogy Kína kapcsán kétpárti megállapodás van, vagy nem is megállapodás, hanem egyetértés van. Tehát ott a demokraták és a republikánusok is viszonylag kemények. Úgyhogy nekem ebből az egészből az jön ki, hogy valószínűleg egy magasabb olajkörnyezetben leszünk, és ezek a keleti országok nem csak a tartalékukban, de egymás közötti kereskedelembe is igyekeznek kivenni a dollárt, ez a dedollarizáció, és nyilván ezért jelent meg mondjuk ez a petro-yuan kifejezés mostanában, hogy mondjuk a, egyébként az oroszoknak Kína inkább yuanba számolna el, de ugyanúgy van a szaudikkal is, és a különböző ilyen swap line-ok, ilyen kereskedelmi útvonalakon a dollár ki lesz véve a rendszerből, és egymás között számolnak el saját devizájukba a keleti országok. Ez egyébként nyilván a dollár jelentőségét némileg valamennyire csökkenti világban, de azért persze nem kell aggódni, az, az továbbra is nagyon meghatározó lesz.
De van ennek realitása?
Illetve, hogy gondolom ez megállhat, ez a dedollarizáció itt ezekben a körökben, mert a továbbiakhoz, hogy fejlett államok, vagy a G7-ek használják az elszámolási rendszerre, arra most nem nagyon látszik esély. Főleg nem tartalékként használni.
Teljesen igazad van, és egyébként én mindig azt gondolok ilyenkor, hogy amikor az oroszok készültek a háborúra, mert azért látványosan készültek a háborúra, a gazdasági értelemben tartalékot képeztek, a jegybanki tartalékokat igyekeztek lecsökkenteni a dollárt, és mindenféle más devizába mentek át, de mondjuk például azok sokat nem értek el, hogy mondjuk japán jenbe vagy fontba voltak, mert ott ugyanúgy érvényesek lettek a szankciók. Viszont azt, hogyha ezek az országok, ezek a keleti országok ezekből a példákból tanulva csinálnak, mondjuk egy saját ilyen BRICS coint, ami egy ilyen elszámolási egységet ad, és azt ugyebár betehetik a tartalékukba, azt szerintem ez egy kifejezetten erős üzenet lesz majd a nyugat felé, hogy srácok, itt vagyunk, és mi ezt akarjuk ezen túl használni, le akarunk el az egész rendszer válni. Ami meg még szerintem nagyon fontos, hogy itt a jegybankok között vannak ugyebár ezek a kereskedelmi kapcsolatok, tehát nem a klasszikus bankhálót használják feltétlenül, ami ugyebár egyébként egy viszonylag nyugati rendszer, és a nyugat használja már nagyon régóta, hanem itt egymás között az országok fognak elszámolni, akár ebbe a közös fizetőrendszerbe, ha egyszer ez megvalósul, és ez tényleg tud adni egy lökés, és nagyon alacsony bázisról indulunk, tehát ezt ne felejtsétek el, hogy akár a tartalékokban a yuannak a százalékos aránya azért az a 2%-ról felment mondjuk a 4%-ot, de még mindig nyilván az 50%-os dollárhoz képest szinte semmi, tehát hogyha ezeket elkezdik használni egymás devizáját, akkor azért lehet növekedés, mert van tél.
Értem a rációt, és a BRICS coint azt sokkal jobban el tudom képzelni, mint azt, hogy kiadják a mondjuk proxy devizának használt dollárt ebben a kérdésben, de nem véletlenül alakult az ki, hogy dollárban számolnak el, mert abból elég nagy viták lesznek szerintem, hogy a saját devizájuk éppen milyen árfolyamon van, sokkal volatilisebben mozog, nehéz megáll. Tehát ugye az ezért
persze,
kellett egy
hát
ilyen...
Én ezért gondoltam, én is vetettem fel, hogy a saját körükön kívül ez nem fog nagy teret nyerni, mert az egy részben bizalmi, részben egy mögöttes gazdasági állapot, társadalompolitikai kérdés, és ugye van demokrácia, nincs demokrácia, sok minden befolyásolja, de tulajdonképpen egyik sem írható le a jön, vagy írható a jön számlára a pozitív oldalom.
Ebben tök igazad van, csak az a fontos, hogy a saját kör is nagyon nagy.
Persze, és tehát nem elhanyagolható.
Most 6 országgal, tehát hogyha eddig a GDP 30, a világ GDP-jének a 30%-et tették ki, most 6 ország még bejön. Egyébként tényleg olyan ország, mint Szaúd-Arábia, Irán vagy az Egyesült Arab Emírség, ahol egyébként nyilván nagy olajtartalékok vannak. Nyilván Kínának az az érdeke, hogy az olaj igazándiból egy dedollarizált rendszeren keresztül tudja az ő gazdaságát elérni, és ott tudja felhasználni. Tehát, hogy igazán Kína kiépített magának, az én felfogásom szerint, olyan kereskedelmi partnereket, amivel nyilván a dollárt kiszedi, és a saját gazdaságát tudja növelni. Úgyhogy szerintem
egyébként hát de közben baromi nagy dollár megtakarításai vannak, vagy befektetései Kínának. Hát ott van egy csomó állampapír, meg minden.
Hát talán a legnagyobb tulajdonos,
azt hiszem. Tehát fontos, hogy a dollár azért ne legyen rossz állapotban, úgyhogy valószínűleg inkább egy ilyen valamilyen célra használt és kisebb körben használt de-dollarizációt lehet majd látni.
Az biztos, hogy bocs, félrejtés, ne essék, az biztos, hogy ez nem az lesz, hogy akkor holnap már nem dollár lesz a legmeghatározóbb kemény deviza. Ez egy nagyon lassú, nagyon hosszú folyamat, viszont önmagában az, hogy ez elindult, azt szerintem jelzésértékű. Hát. És kérdeztétek, hogy ennek milyen hatása lehet? Szerintem például olyan hatása lehet, és ez pedig a rövid táv, a pár hónapos hatás, hogy lehet, hogy akkor igen, egy magas olajállal nézünk szembe, és hogyha magas az olajáll, akkor akár az is elképzelhető, és nyilván az olaj és gáz is értem, hogy egyébként egy tartósan magasabb infláció lehet az elkező 12 hónapban. Ami meg nyilván egyik legrosszabb lenne, ami mondjuk most gazdaságában nyugatnak, amiben lehet ütni a nyugatot.
Az előfordulhat még negatívumként, hogy például rossz példát mutat más, tehát már a dollárra nézve negatívum és kockázat, hogy esetleg egy olyan példát mutatna ez a tömörülés, hogy a dollarizáció terén, ami más csoportosulásokat is létrehozhat, és esetleg ők is csinálnak valami saját fizetőeszközt, vagy coint, vagy valamit.
Hát, ilyen kezdeményezések alapvetően mindig vannak, de igen. Szerintem ez a tömörülés alapvetően eléggé meghatározó, aha, és nagyjából aki nem a elmúlt 100-150 év előnyeit élvezte, az most már lassan benne lesz ebbe a történetbe. Szerintem, ha ők ezt megcsinálják, az lesz egy nagyon furcsa és egy új világ számunkra, amihez nyilván majd adaptálódni kell. De ez látványosan folyamatban van. Tehát ez egy lassú, de kitartó történet, és szerintem ez nagyjából jellemzi a kínai politikát, hogy szépen fokozatosan, szisztematikusan haladnak előre.
Világos.
Az így is van.
Dani,
okay, köszönjük
szépen, jó munkát, volt. Szép napot neked.
Sziasztok, köszönöm
szia.
Szépen.
Tunkli Danival, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk, hogy ez már egyre többször téma, hogy a dollár hegemóniáját meg tudja törni bárki, és hát itt főleg a yuan, vagy egy olyan körét csoportosult egyéb országokkal közös egyesülés vagy szervezkedés lehet az, ami esetleg kikeszteti a dollár erejét. Erről volt most szó.